Jó napot kívánok, kedves kollégák! Mindenkit szeretettel köszöntök egy kicsit szokatlan helyzeten. A tantermi környezetből eljöttünk ide az új intelligens robotlaborunkba, és a mai óra egy érdekes alkalmazási területet fog egy picikét vázlatosan bemutatni. Ez egy nagyon széles terület, úgyhogy nagyon sokat lehetne róla beszélni. Természetesen csak villanásszerű képeket fognak látni, meg egy picike gyakorlati bemutatót. A téma az intelligens rendszereken belül az intelligens és mobil robotok, illetve amire fókuszálunk, a robotok egymás közötti kommunikációja és kooperációja, együttműködése. Először egy összefoglalóval kezdem, hiszen az elmúlt hetekben hallottak sokat a fuzzy logika alapjairól, a fuzzy szabályalapú rendszerekről. Most fussunk végig egy kicsit azokon az alaptechnológiákon, amik inkább matematikai modellezési eszközök, amiket megismertek. Tudnék, ezek képezik az alapját a majd a végén bemutatott alkalmazásoknak. Maga a fuzzy szabályalapú rendszer sokféle irányítási feladatra alkalmas, de mobilrobotok és járművek irányítására, illetve azon belül különböző funkciók irányítására kifejezetten alkalmasak. Nem véletlen, hogy az 1980-as években például a japán autógyárak nagyon sok ilyen fuzzy szabályalapú alkalmazást vezettek be, sőt az európai gyárak közül is elsőként a Volkswagen kezdett érdeklődni és többféle funkcióra be is vitték. Közben nagyon sokféle érdekes robotos alkalmazás született Japánban, aztán szerte a világban, egyébként az Egyesült Államokban is. A másik elem a kommunikáció, ahol szintén fuzzy logikai alapon lehet dolgozni, majd erről is fogunk egy picit részletesebben beszélni. Ez egy emlékeztető ábra. Ugye ezt korábban láttuk. Nem baj ugye, hogy angolul vannak a fóliák, hiszen mindenki tud angolul, hát itt a mester képzésben már mindenkinek van nyelvvizsgája. Tehát alapvetően négy egységből áll a fuzzy irányító. Van egy degree of matching, egy illeszkedési mérték meghatározó egység. Itt van a fuzzy szabálybázis, amelyikkel a megfigyelést összeveti a rendszer. Itt van maga a következtető gép, amelyik lehet többféle, például tanultak Mamdani féléről, interpolációsról, majd röviden ezekről beszélünk. És a végén van egy ilyen defazifikációs egység, amelyik az egészet visszatranszformálja nem fuzzy konkrét értékre. Hogy néz ki egy szabálybázis? Ha X valami, akkor Y valami. Ezek lehetnek sokdimenziósak, íme itt látszik, az X az a bemeneti állapottér változó, az nagyon sokdimenziós is lehet. A szabályok ilyen ha-akkor típusúak, itt vannak a feltételek, itt vannak a következmények, és ezekből ilyen fuzzy relációk keletkeznek az X kereszt Y térben. Ha sok szabályt összeteszünk, akkor a relációk egy sorozata egy nagy eredő relációt eredményez, olyan ez, mint egy hegylánc, ami leírja tulajdonképpen a rendszernek egy közelítő modelljét. A legismertebb és legelterjedtebb következtető gépet Mamdani, londoni professzor egy PhD hallgatójával együtt javasolta, ezért hívjuk Mamdani módszernek, 1973-ba vetette fel, aztán 74-be már konkrét alakot is kapott. Ez lényegében úgy működik, hogy ha van egy szabály, ahol itt vannak a feltétel komponensek, ortogonális projekciókon, ez nagyon fontos, ezzel ugye egy komplexitás redukció következik be, és van egy megfigyelés, itt van a megfigyelés, akkor nézzük a metszetnek a fuzzy magasságát, amiből keletkezik egy W súlyozó faktor, ez minden dimenzióban, minden állapottér komponensnél bekövetkezik, ugye itt van a VV2 és így tovább. Aztán ezekből valamilyen agregációval képzünk, például minimum képzéssel egy eredőt, és a konklúzión elvégezzük ezt a csonkolást, ami nem más, mint egy fuzzy interszekció, egy metszet. Hát itt van két szabályra ugyanez a játék. Látjuk, hogy az egyik szabálynál egy mondjuk B1 csillag, a másiknál egy B2 csillag keletkezik, és itt aztán megjelenik a különböző szabályokból eredő konklúzióknak a fuzzy uniója. Hát ez a szürke halmaz lesz, amit aztán defazifikál a rendszer, és ezzel megvan a következtetés, nem fuzzy módon. Egy kis példa, ez egy olyan klasszikus tanító példa, egy nagyon egyszerű klímaberendezés, ahol néhány nyelvi címke van, a hőmérséklet itt látható, és itt pedig mondjuk a légkondicionálónak a motor irányítása. Azt látjuk, hogy ilyen egyszerű kis szabályokkal lehet irányítani. Ha hideg a hőmérséklet, akkor alacsony sebességgel kell működnie a hűtőnek. Ha meleg, akkor közepes, ha nagyon meleg, akkor nagy sebességgel. Hát ugye ez egy klasszikus, ilyen kis egyszerű BSC-s tanító példa, de itt megint látszik, hogyha itt vannak a szabályok, itt van egy konkrét megfigyelés, egy hőmérsékletmérés, ugyanezt tudjuk csinálni, amit az előbb, csak mostan singleton, tehát egyetlen konkrét értéknél a metszet magassága az nem más, mint az a pont, amit kimetsz éppen a fuzzy tagsági függvényből a hőmérséklet megfigyelés értéke. Innen kezdve minden ugyanúgy megy, de itt az is látszik, hogy hogy defazifikálunk. Mondjuk terület középpont vagy súly középpont alapon. Egy kis példát szeretnék bemutatni. Néhány évvel ezelőtt egy MSC-s hallgatói csapatom, Pápai Tivadar vezetésével részt vett a úgynevezett Magyar Marsjáró versenyen. Egy kis játéktankból építettek egy működő mobil robotot, amelyiknek körülbelül így nézett ki, ez volt az eredeti tank, aztán itt leszerelték, különböző változatokat csináltak. A lényeg az, hogy felül van egy kamera, kamera figyeli, és abból lehet látni, hogy hol van a jármű, és milyen irányban áll, illetve mozog. És itt aztán már látszik, hogy kísérletezgettek egy saját terepasztalon, és ez egy érdekes dolog, egy félkör alakú ledes pozíció azonosítót tettünk rá. Ez is egy nagyon érdekes fuzzy algoritmuson alapul. Ha valakit érdekel, ez egy teljesen külön világ. A fuzzy half-transformáció, amit 92-ben találtunk ki egy koreai meg egy angol kollégával, még akkor a Pohangi Műszaki Egyetemen dolgoztam, és ez nagyon hatékony. Emiatt nyerték meg a srácok a versenyt, mert végül is az övék lett a legjobb. Itt látszik a terep, ilyen sziklák között a homokon kellett mozogni, és adott idő alatt a maximális távolságra el kellett jutni, és összeszedegetni úgynevezett mintákat. Tehát mintha egy marsjáró tényleg ott mintákat vételezne. Na nézzük a következőt, a szabályinterpolációt. Azért érdekes, ide írtam, Hirota Kaoru professzor egyetemi díszdoktora, és vele közösen a 80-as évek végétől dolgoztuk ki ezeket a módszereket. Ezt meghagytam így angolul, mert háromszor fog előjönni ugyanez a fólia, csak mást emelek ki. Az a lényeg, hogy a szabályszám nagyságrendben a használt nyelvi változók száma fölemelve az állapotváltozók dimenzió számára, kára. Hogy lehet ezt a csúnya exponenciális kifejezést csökkenteni? Hát ránézek, ugye egyszerű a válasz, hát például t-t csökkentem, akkor csökkenti a k-dikot. Nyilván jobb az, ha k-t tudom csökkenteni. És még jobb, ha mind a kettőt. Na, elkezdtük azzal, hogy t-t csökkentettük, aztán megnéztük, hogy hogyan lehet k-t csökkenteni, közben kiderült, hogy azt már megoldották, és a végén még nekiálltunk, és a kettőt együtt is csökkentettük. Lényegében T csökkentése egy ilyen történelmi folyamat során zajlott le. Még az 50-es években elkezdett szakértő irányítások, a szimbolikus irányítások után először jött Záde professzor, aki egyébként most volt 90 éves, és aztán egy-két év múlva Mamdani professzor a saját fuzzy szabálybázisos irányításaikkal, és akkor javasoltuk az interpolatív irányítást, aminek a lényege ez. Ha annyit tudunk csak, hogy ha egy paradicsom piros, akkor érett, és ha egy paradicsom zöld, akkor éretlen, akkor a hagyományos fázi következtetési algoritmusokkal nem tudunk következtetést levonni arra, hogy egy sárga vagy narancs színű paradicsom micsoda. Az érett, éretlen? Hát mi tudjuk, hogy valahol a kettő között fél éret. Hát olyan algoritmust kell kitalálni, amelyik erre az esetre is működik. Nos, a 80-as évek legvégén kitaláltuk ezt az úgynevezett alapegyenletet, ami lényegében a távolság arányoknak az állandóságát fejezi ki, és az az érdekes, hogy meg lehet oldani, hogyha 0 és 1 között bármilyen alfa szintet végig számolunk, és kijön az eredmény, itt vannak a megoldások, a következtetést így pontonként ki lehet számolni. Itt látszik egy másik példa, itt a megfigyelés, lukba talál, tehát nincs metszéke, nincs magassága a metszetnek, és mégis működik. Egy következtetési fán, ugye egy nem létező ágat kell kreálni, azon kell végigmenni ahhoz, hogy működjön. Itt van még egyszer az egész séma, bejön ott az a kék megfigyelés, most fuzzy, megvannak ugye a sárga szabálybázis elemek, és szépen kijön a következtetés, úgyhogy nincs átmetszés semmelyik szabálya. Nos, ezen az alapon is csináltunk egy kis mobil automata robotféleséget, egy targoncát, aminek az az érdekesség, hogy meg volt oldva a fuzzy irányítása, ezt levettük az irodalomból, két állapotváltozó, hét nyelvi címkével, ezek itt a vezérlő változók fuzzy értékei, 2x7x7 az 98 szabály volt, ami irányította. Nekiálltunk interpoláció, és ez jött ki, itt látszik, hogy itt van ugye összesen 12 szabály, itt meg 17 szabályra sikerült csökkenteni a 98-at, és gyakorlatilag ugyanolyan jól működik a rendszer. Ma egyébként a Miskolci Egyetemen tanít az a valamikori doktorandusz, aki ezt a munkát velem csinálta. Na nézzük akkor, hogyan lehet K-t csökkenteni. Sugeno Michio professzor Japánban nagyon híres volt a maga idején, most már ő is nyugalomba vonult, kitalálta lényegében azt, hogy az állapot teret valahogyan felosztjuk, és a felosztott állapottérnek bizonyos változói metaváltozóként kezeljük, a többibe pedig szabályosan fuzzy szabálybázisokat állítunk föl, és ott lehetőség szerint csökkentjük a változók számát. Hát ez a képlet sor mutatja, itt van a partíció egy metaváltozó térben, aztán itt vannak a maradék változók, és ilyen helikopter, nem pont ez, de ez nagyon hasonló, csak kicsit kisebb helikopter, a világon először meg tudott oldani, hogy pilóta nélkül tudott repülni. Elég bonyolult feladat, de ezzel a trükkel lényegében K-t ugyan olyan értelemben nem csökkentette le, hogy egyetlen változót se lehetett kidobni, de egy bizonyos manőverben, egy bizonyos helyzetben mindig kevesebb változót használt a rendszer, és ezért a bonyolultság csökkent. Hát így néz ki a szabálybázis, most nem megyünk bele a részletekbe, mert ez végül is ismétlés. Az a lényeg, hogy azáltal, hogy lokálisan csökkentünk, itt mindig kisebb számú változóra kell hivatkozni, és a végeredményben az eredő komplexitás az kisebb, mint az eredeti volt, tehát végül is tényleg K-t lecsökkentettük. Így osztjuk föl a meta szabály állapotteret. Itt van a metaszabálybázis, amelyik szimbólumokat tartalmaz, mindegyik mutatja, hogy milyen almodellt kell alkalmazni, és itt sorakoznak az almodellek egymás után, mindegyik csökkentett komplexitású. A hierarchikus döntés most egy ilyen fával szemléltethető az előzővel szembe. Először egy metadöntés van, utána pedig itt vannak az alszabálybázisok, amelyek csökkentett bonyolultságúak. Na most kombináljuk össze a kettőt, most jön a T és a K kombinációja, és nézzük meg, a következőről van szó. Ha nincs nekem ilyen metaterem, ahol tökéletesen föl lehet osztani egy partícióval, akkor csinálunk egy ilyen hiányos partíciót. Itt vannak az elemek, amikre van almodellem, de itt közötte nincs semmi, erről nem tudok semmit. Hát akkor az egészet fuzzy módon kiterjesztem. Itt az érvényességnek, a csökkenő tagsági értékeinek a szintvonalai látszanak. Ezek így átlapolják egymást, egymásba nyúlnak, mintha egy mandáni modell lenne, vagy akár egy interpolatív modell is lehet. És most arról van szó, hogy ebben a hierarchikus döntési gráfban már a metaszinten is egy nem létező új élet generálunk ideiglenesen, és arra ragasztunk rá valamilyen további döntést. Mi ebbe az újdonság az eddigiekhez képest? Az, hogy nem fuzzy értékek között interpolálunk, hanem fuzzy modellek között interpolálunk. Ez nem egyszerű dolog, itt le van írva röviden angolul az algoritmus. A lényege az, hogy először mindig mandáni elvét követve ortogonális projekciókon dolgozunk csak, minden fölösleges dimenziót elvetünk, és utána, amikor vannak egymással ellentmondó részkonklúzióink, visszamegyünk az eredeti metaszabálybázisba, és visszahelyettesítjük a részkonklúziókat, és akkor kijön szépen egy egyetlen egységes következtetés. Tehát itt jön be a megfigyelés, itt vannak persze a valóságban kettőnél több alszabálybázis, szépen mindegyikből következtetést vonunk le, kijönnek ezek a BI csillagok, ezek többnyire ellentmondóak, mert nyilván az egyes részmodellek, almodellek nem pontosan konzisztens információt tartalmaznak. De újra belehelyettesítjük a metaszabálybázisba, a B1 csillagot ide az R1 helyére, a B2 csillagot az R2 helyére, és így tovább, és kiszámoljuk, és kijön egyetlen egy B csillag. Tehát ez a dolog lényege. Hát lényegében ezek a módszerek, amikre építünk. Itt is van egy kis példa, egy szimulált közlekedési csomópont irányítást csináltak hallgatóim az elmúlt években. Ez lenne egy ilyen kereszteződés, ez volt az első kicsit primitív modell, most nem mozgatom, itt is lehetne egy videót bemutatni, de helyette azt mutatom be, hogy már a átlagos forgalomnál is ennyivel rövidültek a várakozó sorok, a piros jelzi a várakozó sor hosszát a fázi irányításnál. Itt valamivel javultak a várakozási idők, de amikor valamilyen főútvonal, tehát egyik irányban nagyon nagy a forgalom, akkor megdöbbentően nagy a különbség a hagyományos, nem okos közlekedés irányításhoz képest. Hát ezeket csak felvillantom, egy egész komoly kis programot fejlesztettek itt a fiúk, és lehetett tetszőleges topológiát definiálni, akármilyen nagy város térképet, sok-sok kereszteződés, és egész ügyesen működik a dolog. Na most akkor rátérünk a robotokra, amiről tulajdonképpen a mai bemutató szól, és első lépésbe arra hívom fel a figyelmet, hogy az emberek közötti kommunikáció más, mint a gépek közötti mechanikus, tehát mondjuk azt, hogy merev kommunikáció. Kevés információból sok mindent rekonstruálni tudunk. Ha azt mondom, hogy nézze, nem mondtam, hogy hova nézze, mint a gesztus is mutat rá, az elnyelt szavak, mindenki tudja, hogy mire gondolok, mert mostan éppen erről beszélünk. Az az érdekes, ha az interneten elkezd az ember böngészni, akkor talál nagyon ellentmondó értelmezéseket, hogy milyen a fuzzy kommunikáció. Van egy negatív, és van egy pozitív értelmezés. A negatívról nagyon röviden, csak érdekesség, a Montanai Egyetemen egy Flaherty nevű professzor kidolgozta annak a menedzsment oldaláról a részleteit, hogy mennyire kártékony lehet, ha például egy vállalatnál egy ilyen konkrét szituációban jön egy új igazgató, akinek másak a szokásai, spórolósabb, mint az elődje, stb. Az emberek félreértik, és a vége az lesz a történetnek, hogy menekülni kezdenek, mert azt hiszik, hogy csődbe jutott a vállalat, pedig csak arról van szó, hogy nem értették, mert nem ugyanazt a kódrendszert használták. Na de mi nem ilyet akarunk csinálni, hanem egy pozitív dolgot. A 90-es évek elején a Tokió Műszaki Egyetemen dolgoztam, mint a fázi elméleti tanszék vezetője, és akkor a Yokohamában működő LIFE elnevezésű kutatóintézet, ez azt jelenti, hogy Laboratory for International Fuzzy Engineering Research, tehát Nemzetközi Fuzzy Műszaki Kutató Laboratórium. Ott folyt ez a kutatás, ott is bedolgoztam. Lényegében, hogy a japánok szeretnek ilyen mindennapi életből vett példákat hozni. A történet az, hogy egy Egy igazgatónak új titkárnője van, mondjuk nevezzük őt Sato kisasszonynak, és akkor elkezdi betanulni, hogy milyen teát szeret a főnöke ebéd után inni. Az első nap egy csomó kérdezősködés van, a második nap már rövidebb a beszélgetés, és a következő napokban nem is kell semmit mondani, belép az ajtón, és már tudja, hogy ő zöld teát szeret, nem tesz bele cukrot, nem tesz bele semmit, melegen szereti, nem hidegen, stb. Mert mind a kettejüknek megvan az a kódrendszere. Na most ezen az alapon kezdtünk el ott robotokat, ilyen kis asztalok, ilyen kis mini asztalok tologatására használni. Mondjuk körülbelül ilyesmi volt, ez nem pont ez, mert itt ilyen kis kockát tolnak, de valójában mindegy végül is, valamilyen kis tárgyakat kell tologatni. Most a lényeg az, hogy most itt mi elkezdtünk egy olyan rekonstrukciót, ahol egy újfajta megközelítésben, egy bonyolultabb fázi elmélet alapján rendeztük el a dolgokat. A lényeg az, hogy itt van egy főrobot, ő tudja, hogy ezeket a dobozokat, vagy asztalokat, vagy bármiket így kéne elhelyezni. Nem mondhatja meg a többi segítő robotnak, de a viselkedéséből ezek ki fogják találni. Most egy sorozat robot helyzetet mutatok. Ha itt áll, vagy itt áll, ugye, akkor a másik segítő ide jöhet, ha tolni akarnak, ide jöhet, ha fordítani akarnak, és ha nagy baj van, ide jön és megakadályozza, hogy butaságot csináljanak, mondjuk a főrobot, aki tudja, hogy miről van szó. Lassan megtanulják lépésről lépésre, hogy most mi a feladat, és hogy kell dolgozni. Amit használunk, ez a bizonyos fázi szignatúra, ez az egyetlen új elem, amit eddig elméletben nem tanultak. Ide az X végekre, a levelekre helyezzenek gondolatba vagy fázi tagsági értékeket, vagy fázi tagsági függvényeket. És ezt beletesszük a szabálybázisba, döntési fába, például a titkárnő fölépít egy ilyen tudásbázist arról, hogy mikor iszik teát, kávét, vizet, stb. A főnöke. És ha azt mondja a főnök, hogy kávét kérek, akkor rögtön ráhelyezi, és tudja, hogy az hogy szereti, mit tesz bele, mennyit, stb. Na most a robotok is így működnek, megfigyelnek egy bizonyos helyzetet. Például én most közel vagyok egy olyan ládához, amelyiknél segítségre van szükség, ráhelyezi a tudását képviselő fazi fára, megtalálja a helyét, és már tudja is, hogy mit kell csinálni. És itt látszik, hogy épül mondjuk egy U alakú konfiguráció, akkor ő tudja, hogy nem szabad ezt például innen eltolni, hanem inkább újakat kell ide tolni, hogy épüljön tovább ez az U alak. Most pedig rátérünk arra, hogy a valóságban mi mit csinálunk. Hardware megvalósításokba kezdtünk, ez volt az első robot, Ballagi tanár úr, aki ott hátul ül és majd átveszi a szót mindjárt, építette ezt a robotot is, majd ezt a másikat, amit itt lehet egyébként látni, ugye ez már történelem, de ez egy elég ügyes robot, mert mozgó kamera van rajta, meg ilyen nyomásérzékelő is, itt van ez a kis elem, amivel lehet érzékelni, hogy tolja-e például a ládát, vagy sem. És akkor most itt látjuk egy másik szögben, és tessék, az első kísérletek akadály elkerülés az egyes típusú robottal, azzal a kis pirossal, majd hasonlókat fogunk látni ilyen kész komerciális robotokkal is. Most tovább lépek, ugye, itt meg azt lehet észrevenni, ez a kis fehér robot követi a színt, mert különböző színű ládákat akarunk tologatni, ő most már felismeri a pirosat, mindig arra fordítja az idézőjelbe vett szemét, és ha egy másik szint dugunk az orra elé, az nem tetszik neki. Ugye azt nem követi, hanem keresi, hogy hol az a szín, amelyikre most ráállítottuk őt. Ugye keresi a pirosat. Na most akkor nézzük meg, hogy mi van itt a helyszínen. Az új robot laborba ilyen kis mikrorobotok, kepera robotok, ott látszik egy példány, ezt itt lehet látni, de majd mindjárt ott be fogjuk mutatni, hogy hogy működnek ezek. Körülbelül ilyesmit fognak látni, ez most egy olyan program, amelyik egy ilyen kaotikus rovarviselkedést utánoz, össze-vissza mennek, kerülgetik egymást. Van egy Neobotics, egy nagyobb fajta robot, amelyik a talajon mozog. Itt van, hogy hogy lehet őt tulajdonképpen könnyedén irányítani egy kész program segítségével, és majd valakit meg fogunk kérni csak azért, hogy legyen egy kis hallgatói aktivitás is, hogy majd segítsen ebbe. És itt vannak az ABB típusú ipari robotok, amik a terem végébe láthatók. Látni fogjuk, hogy ezek akár közösen kooperatív akciókra is képesek. Hát lényegében ennyi, most ami feladatot mi próbáltunk egyelőre szimulációba csinálni, ilyen színes ládákat rendezgettünk, olyan módon, hogy a robotok fejében elrendezési térkép kezd kialakulni. Na itt látszik jól, egy ládát már ide tettünk, most már ezek a zöld robotok is itt kezdenek magasabb tagsági értékeket rendelni a szomszédos cellákhoz, mert úgy gondolják, hogy valami összefüggő konstrukció lesz. Ugye látszik, az előbb még 0,5 volt minden, itt most már 0,7-ek jelennek, meg 0,6-ok, tehát kezd, hogy úgy mondjam, lehetségesebb lenni, hogy ott lesz valami. A Marilus szimulációs szoftverrel dolgozunk, ezek példák, hogy hogy néz ez ki, nem tudom mennyire látszik, néhány szenárió, és most látszik az, hogy megy a robot, ugye, a piros a főnök robot, a kék az egyik segítő, most ő rájön, hogy hoho, ezt a ládát el kell forgatni, valamit kell vele csinálni. Szépen elforgatják, majd elkezdik tolni, majd át fog jönni a piros, és oda fogja tolni a zöld ládák sorába. Most én ahelyett, hogy ezt végigjátszanám, bemutatom a következőt, aminek az az előnye, hogy ott már az is látszik, hogy a roboton lévő kamerának mi a tényleges észlelése a világ. Most éppen az előbb nem látott semmit, mert oda ment a ládához, az eltakarja. És ez nagyon fontos dolog, hogy realisztikusan kell modellezni. Tehát tudomásul kell venni, hogy vannak akadályok, maguk a mozgatandó tárgyak is akadályt képviselnek, stb. Stb. Ugye milyen szépen, most már a másik is rájött, hogy mit kell csinálni, oda tolják, most már a főnök robot csak figyel, zsebrevágja a kezét, látja, hogy a többiek jól csinálják, azt csinálják, amit kell, úgyhogy hát egy kicsit rendetlen rakták oda, majd még ezt meg kell tanulni. Hát lényegében véve ugye így működik ez. És most akkor Ballagi Áron tanár úr mindjárt átveszi a szót, az ipari robotokkal, meg ezekkel a kész robotokkal egy kis bemutatót tartunk, és átadnám a szót, parancsoljál.
Akkor elsőként nézzük a labor legkisebb tagjait, ezek a kis kepera robotok. 5 darab van belőle, ott látjuk őket az asztalon. Gyakorlatilag kísérletezési kutatási célra nagyon jó kis eszközök. Úgynevezett offboard rendszerben működnek, tehát egy bluetooth-os kommunikáció van valamilyen nagyobb számítási kapacitású rendszer felé, ez jelen pillanatban a számítógépem, ahol MATLAB program segítségével irányítjuk kívülről ezeket a robotokat. Most amit látni fogunk itt példát, az úgynevezett Breitenberg járművek rovaroknak a viselkedését modellezik, el is indítom a robotocskákat, és tulajdonképpen azt figyelhetjük meg, hogy hát egy látszólag kaotikus mozgással egymást és akadályokat elkerülve próbálnak valahova eljutni. Amit még megfigyelhetünk itt, hogy ha támadást észlelnek, akkor menekülnek. Valakit megkérek, hogy próbálja meg hátulról a közelében lévő robotot elkapni. Hát látjuk, hogy egyre gyorsuló mozgással menekül. A MATLABból megállítom ezeket a robotokat, és akkor a következő mobil platformot szeretnék bemutatni. A következő mobil platformunk a Neobotics ipari mobil robot. Hát ez már egy jóval komolyabb gép, mint a keperák. Tulajdonképpen ez teljes autonóm működésre képes, tehát a számítási intelligencia is rajta van a gépem, és egy előre közösen betanult, betanított térképpel tud tájékozódni azon a területen, ahol használni akarjuk. Nem tudom, mennyire látszik, itt van a térkép, ami bent van a robotba. Ez egy élő kép, tehát ezt látja az a robot, ami ott áll. Itt van a platform, és a zöld vonalak jelzik a lézer 2D-s lézer szkenerének a mérései. Gyakorlatilag egy 30 méteres körben milliméter pontossággal le tud mérni mindent. A térkép felvétele az úgy történik, hogy körbeviszem ezen a területen, ahol használni akarom, és amiket ő lát, azokat bejelölöm, hogy ez egy fal, ez egy tiltott terület, ez lesz a munkaterületed. Ez most már kész van, mert ez nagyon hosszú időt venne igénybe, ha ezt is most bemutatnánk. És ezen a munkaterületen belül, amit itt látunk, itt vannak fölvéve állomások. Jelen esetben három állomás van, az egyik állomáson áll, és automatikusan át tud menni bármelyik másik állomásra. És erre szeretnék kérni egy önként jelentkezőt, mondjuk önt, hogy megpróbálja a robotot mozgásra késztetni. Tehát első lépés az lenne, hogy megadni neki, hogy melyik állomásra menjen el. Itt ez az egér működik. Tehát mondjuk legyen az az állomás, igen, megjelent egy piros zászló. Az állomáson lévő nyíl jelzi azt, hogy milyen legyen a robot orientáció, amit odaér. És akkor igen. És tulajdonképpen megtervezte az útvonalat, itt látszik a útvonalterület, és ott pedig mozog a platform, és valós időben látjuk itt is a térképen a mozgását, meg a lézerszkennernek a jelenét. Befordul a megfelelő irányba, gyakorlatilag ezzel elvégezte a kitűzött feladatot. Most megpróbálja a kollega a hatos állomásra elküldeni, és itt lehet, hogy egy érdekes dolgot fogunk látni. Elindul. Elindul, de nem állt be az állomásra teljesen. De látjuk, hogy itt északi irányba fölfele kéne állnia. Tudnilik, ott ülnek a kollégák, és ezért de biztonsági okokból egy kb. Fél méteres biztonsági távolságot tart minden akadálytól. Tehát itt írja egyébként, itt látszik, hogy collision, tehát egy ütközés történt. Ez nem fizikai ütközés, hanem egy olyan tartományba ért, ahol már nem biztonságos. És hát akkor még esetleg megpróbálhatjuk visszavezetni a harmadik állomásra. Itt megint látni fogunk valószínűleg egy újabb esetet. Nem, megoldotta. Tehát elő szokott az fordulni, hogyha ez az ütközési távolság, ez olyan közel van, hogy már nem tud megfordulni biztonsággal, akkor nem indul el, hanem jelzi nekünk, hogy ő nem biztonságos a menetelnek. Hát gyakorlatilag erről a robotról Dióhéjban ennyit tudok elmondani. Egy Python script nyelven programozható, tehát tulajdonképpen teljesen nyitott, és csak a fantáziánk szab határt annak, hogy mire használhatjuk. És akkor nézzük meg a ipari robot cellánkat. Tehát itt egy ABB ipari robot cellát látunk, aminek az a különlegessége, hogy egy cellában két robot van, és Magyarországon az első olyan cella, ami az úgynevezett multi-move coordinated-et tudja, ez az ABB-nek az elnevezése. Ez azt jelenti, hogy egy közös koordináta rendszerben tudjuk a két robotot mozgatni, de függetlenül egymástól. A következőt fogjuk, most erre fogunk látni egy rövid példát. Ez egy komplex példafolyamatnak a egy része, amit megállítottam. Egy vákumos megfogó fölveszi azt a lemezdarabot, a másik robot fölveszi egy ilyen kis mutató tüskét, és a kontúrját körbe rajzolja ennek a lemeznek. Méghozzá úgy, hogy közben az első robot, amelyik a lemezt fogja, mindenféle mozgásokat végez, tehát nem egy előre programozott statikus rendszert látunk, hanem dinamikusan követi a mozgást. Valakit megkérek, hogy a zöld start gombot nyomja meg, és reméljük, hogy ez történik, amit várunk. Most veszi föl a vákum, a másik fölvette a tüskét, és kezdődik a közös mozgás. Ugye mind a kettő tudja, és itt van az, amiről beszéltem. Gyakorlatilag ennyi volt a közös mozgás. Innentől kezdve a szerelőprogram folytatódik tovább. Ami már gyakorlatilag egy hagyományos robotprogramnak mondható. Középen van egy közös munkaterük, az a kis asztalka, tehát ott tulajdonképpen a kooperációs feladatokat tudjuk kipróbálni.
Kedves kollégák, amit most az utolsó percekben láttak, egy kis fantáziával már talán össze is áll a kép, hogy milyen irányban igyekszünk. Láttuk azt, hogy szimulációs robotoknál már tudunk tényleges kooperációt, mégpedig kettőnél több robot között is megvalósítani, tehát hasznos munkát végeznek egymás viselkedésének a megfigyelése alapján. Aztán láttuk azt, hogy a valódi hardware robotoknál lényegében az elemei kezdenek összeállni egy ilyen kooperációnak. Tudunk fölismerni akadályokat, falakat, másik objektumot, másik robotot, meg tudjuk különböztetni a színeket, egyébként alakzat fölismerési elemeik is rendelkezésünkre állnak, és láttuk a kész robotoknál, hogy egy sereg olyan standard szoftver van már, ami egymás elkerülését, tehát az ütközés elkerülést, a különböző terepakadályok elkerülését megvalósítja, és hát lehet vicces dolgokat csinálni vele, mint például ez a roharos mozgás, de az igazi cél az lenne, hogy olyan ipari robotoknál, mint amit most már láttak, hogy bizonyos korlátozott mozgásokat egységes koordináta rendszerbe úgy el tudnak végezni, hogy egymás viselkedését figyelik. Lényegében ezt a képességet szeretnénk olyan tökélyre vinni a következő éveknek a kutatása során, hogy mondhatni teljesen általánosan a környezet és a többi robotok megfigyelésével, kamerák, stb. Beépítésével meg tudjuk azt csinálni, hogy kitalálja a robotok többsége, hogy mit kell csinálni, és gyártási folyamatokba intelligens módon vesznek részt. Hát most ott van a kerítés, mert azért ezek az ipari robotok korlátozott mértékben tudják csak, tehát egymást megfigyelik, de nem tudják a környezetüket úgy egészébe megfigyelni, de ha azt a óvatossági programot beépítve képzelik el, ami a Neobotics platformoknál már megjelent, akkor valószínűleg hamarosan eljutunk oda, hogy nyugodtan ott sétálhatunk a robotok között, akik dolgoznak, csak rák fognak szólni, hogy tessék odébb menni, mert akadályoz a munkába, de elkerüli a balesetveszélyt. Hát ez csak egy picike eleme a dolognak. Ilyen jellegű terveink vannak, és még egyszer elmondanám azt, hogy szeretettel várjuk az automatizálási tanszéken, TDK-ra, projektre, diplomatervezésre, doktori kutatásra, itt ebben a laborban és a többi ehhez kapcsolódó helyen is, és köszönöm a figyelmüket.